Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai beszélgetésnek három vendége is van. Elsőnek Tornainé Csatos Mártát, a Vakok Rehabilitációs Csoportjának a vezetőjét köszöntöm, illetve két másik vendégünk, akik a rehabilitáció elején tartanak, illetve már a végén. Egyikük Barna Gábor és Takács Tivadar, remélem a nevéteket jól mondtam.
Jó.
Jó. És akkor a téma ugye a felnőtt korban látásveszett emberek rehabilitációja. Mint minden beszélgetésükben itt is ebben a sorrendben szeretnék megkérni benteket, hogy egy pár szót mondjatok magatokról. Akkor Mártáé a szó.
Én viccesen úgy szoktam bemutatkozni, hogy 5 gyerek anyukája vagyok, 4-et Tornainak hívnak, az 5-et pedig elemi rehabilitációnak. 1978 óta foglalkozom a felnőtt korban látássérülté vált emberek elemi rehabilitációjával, és hát igazából ebben az emberekkel való kapcsolat nagyon sok örömöt jelentett nekem, nagyon sok örömet jelent az, hogy egyre több területen tudunk segíteni, és hát az a különleges helyzet van a mi kapcsolatunkban, hogy a legnagyobb siker és a legnagyobb öröm az, hogyha elszakadnak tőlünk azok, akiket valaha tanítottunk, mert az annyit jelent, hogy a rehabilitációjukban olyan önállókká lettek, hogy már nincs szükségük a mi támogatásunkra, mi szolgáltatásunkra.
Egy ilyen köztes kérdés lenne, hogy volt-e valamilyen személyes motívum, hogy a látássérültek felé fordultál?
Hát igazából nem volt, de köze volt a látássérülésemhez. 1974-ben egy vírusfertőzés következtében lettem én gyöngéllátó, és akkor, amikor pályaválasztásra került sor, akkor elég szűk mesdjén mozogtak a lehetőségeim, és akkor döntöttem úgy, hogy tifopedagógus leszek. És mint képesítés nélküli nevelő dolgoztam itt a Vakok Intézetében, kollégiumi nevelőtanár voltam. 1978-ban, amikor az angolai törzsi háborúban már olyan sok lett a hadirokkant, hogy az összes szocialista ország elemi rehabilitációs központja megtelt, akkor fölkérték Magyarországot, akkor éppen az Egészségügyi Minisztérium irányította ezt az intézményt. Fölkérték az Egészségügyi Minisztériumot, hogy egy magyarországi elemi rehabilitációs központ kapuját is nyissák ki az angolai hadirokkantak számára. Kínos lett volna azt mondani, hogy itt nincs ilyen, viszont volt egy gyógypedagógus hallgató, aki beszélt angolul, és hát az a vicces helyzet állt elő, hogy úgy gondolták, hogy egy angolul beszélő pont jó lesz az angolaiakhoz, és így esett rám a választás, és én rám bízták azokat az angolából érkezett hadirokkantakat, akiket kellett elemi rehabilitálni, de hát én pont úgy nem tudtam, hogy hogy kell azt, mint ahogy a rám bízók. És akkor tényleg jót tett nekem az, hogy tudtam angolul, mert baráti kapcsolataimat, nyelvtudásomat felhasználva szakirodalmakat, prospektusokat kerestem, saját anyagi forrásaimat rááldozva, utaztam, tapasztalatcserét folytattam, és hát az első elemi rehabilitációval kapcsolatos szakirodalom 1979-ben az én főiskolai szakdolgozatom lett, illetve egy icipicit korrigálnom kell, mert 1976-ban dr. Göllesz Viktornak volt egy nyílt levele, amiben felszólítja az akkori kormányt, hogy kéne foglalkozni az elemi rehabilitációval. Ez volt az első, és az én szakdolgozatom volt a második.
Jó, akkor Gábor.
Hát én tavaly novemberben lettem gyengéllátó, és szemorvosom tanácsára kerestem fel az intézetet. Úgy igazából januárban kezdtem meg ezt a programot, ami hát végül is az önálló közlekedést, illetve az önálló életvitelt célozza meg. Hetente kétszer járok az intézményben, egyelőre elsősorban a közlekedést tanulom, illetve most kezdtem meg a számítástechnikát, ami reményeim szerint majd a későbbiekben a lehetővé teszi, vagy megkönnyíti majd, hogy taníthassak továbbra is. Ideig angolt tanítottam egy nyelviskolában, jelen pillanatban még táppénzen vagyok júniusig, aztán nem tudom, hogy mi lesz majd, de minden esetre nagyon-nagyon szeretném minél hamarabb megtanulni gyakorlatilag ezt a fajta élet formát, és hát azokra a problémákra válaszokat kapni, amik hát ugye a hétköznapokban felmerülnek. És hát én úgy érzem, hogy itt ez az intézmény ezt abszolút lehetővé teszi, hiszen nagyon sok olyan kérdésre kapok válaszokat, illetve élethelyzetekre megoldásokat kínál, ami hát ugye a hétköznapokban felmerül, és hogyha mindezt magamtól kellene kikísérleteznem, hát akkor igen kétes eredmény lenne. Úgyhogy hát most nagy lelkesedéssel járok ide, és próbálok megtanulni mindent, amit csak lehetséges.
Ez a gyengéllátás, ez mit jelent? Fényt látsz, vagy esetleg?
Fényt látok. Kontrasztot látok, gyakorlatilag sajnos már arcokat, formákat, azt nem.
Ujjaidat, hogyha az orrod elé teszed?
Hát nagyon közelről. Tehát így nagyon, tehát egy 10 centiről talán úgy látom az ujjaimat, de hát sajnos többet nem.
Jó, köszönöm. Tivadar?
Én 1991-től vagyok látássérült, és 2008-ban jelentkeztem ide, legalábbis akkor tudtam meg, hogy van egy ilyen lehetőség, amely hát nagyon kedvező volt számomra. Mert addig más semmit nem tudtam végezni, csak otthon a házon belül és a kerten belül tudtam közlekedni. Még kint az utcán se jártam egyedül. Ha valahova kellett menni, akkor mindig valamilyen segítség, vagy valakinek a segítségére voltam szorulva. És amikor ide sikerült jönnöm, akkor viszont hát nagyon-nagyon megörültem neki, és megtanultam önállóan közlekedni. Hozzá kell tennem, hogy először nem gondoltam volna, hogy meg fogok tudni tanulni, közlekedni. Nagyon nehéz volt először. Sokan már kint jártak az utcán, én még mindig itt bent az épületen belül jártam, és később rájöttem, hogy miért volt ez. Én tényleg valóban megtanultam közlekedni. A mindennapos tevékenységek is nagyon segítettek. Mindent önállóan végzek. Tulajdonképpen a háztartásba, otthon be tudok segíteni, a porszívózásba, takarításba. Jó, mindent nem tudok elvégezni, de nagyon sok mindent meg tudok csinálni.
Te mennyit látsz?
Hát én nem látok, időnként úgy érzem, hogy fényt látok, de van, amikor az már csak, sőt, van olyan eset is, amikor hát tényleg úgy érzem, hogy fény jön be, és hát meg is zavar a közlekedésben.
Ez fantomlátás vagy?
Hát igen. Először azt hittem, hogy látok, örültem meg, hogy ó, hát jön a fény, meg minden. Közöltem az orvosommal, aztán megmondta, hogy hát tulajdonképpen ez csak egy fantomlátás, tehát ez csak egy az agynak a... De érdekes, mert ugye, hogyha nagyon süt a nap, akkor azért érhet biztos, hogy érzem is, lehet, hogy nehezik a szemem is tőle. Úgyhogy nem igazán értem. Jó. Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt a időszakot.
Jó, erről majd beszélünk. Akkor Márta, az lenne a kérdésem, hogy mi a versnek a filozófiája? Tehát ide kerülnek olyan emberek, akik felnőtt korukban elvesztették a látásukat. Mi a filozófia?
Tulajdonképpen átalakult most már azoknak a köre is, akik ide kerülhetnek, mert alapvetően olyan emberekre találódott ez ki, akik felnőtt korukban veszítik el a látásukat, de azzal, hogy a 70-es években megkezdődött az integrált oktatás, nagyon sok agyon dédelgetett vak gyermek tanult integráltan különböző iskolákban, nem kaptak speciális képzést. A szülők idősek lesznek, valami tragédia következtében elveszíti őket a már felnőtté vált látásukat, és teljesen önállótlan. És ezért ők is rászorulnak az elemi rehabilitációra, tehát tulajdonképpen ma már úgy fogalmazzuk meg magunkat, hogy felnőtt korú személyek elemi rehabilitációja történik a Bercsen. Három fő téma köré csoportosítanám azt, amit mi teszünk. Az egyik az a készségfejlesztés, a második a technikák tanítása, a harmadik pedig a tevékenységek tanítása. Majd beszélek erről részletesebben, hogy mit akar ez. A szolgáltatási formáink, az intenzív szolgáltatás, aminek két ága van, a bentlakó intenzív oktatás, ami annyit jelent, vagy intenzív szolgáltatás, ami annyit jelent, hogy valaki beköltözhet a szolgáltatás idejére, hotelszolgáltatást is kap, mert annyira távol van az otthonától a szolgáltatás, hogy nem tudna beutazni, vagy egyszerűen valamilyen családi oknál fogva ez így egyszerű. Ennek előnye az, hogy sorstársi közösségben van, és a kollega, tehát 24 órán keresztül mindig van felügyelet, akár mondjuk egy olyan személynek, akinek szükséges egy ápolói jelenlét, elérhető az ápoló mindig. Vannak bejáró intenzív hallgatóink, akik nagyon sokfélét igénybe vesznek a szolgáltatásunkból, az egész napot itt töltik, de otthon alszanak. Van az ambuláns szolgáltatásunk, ambuláns szolgáltatási formát vesz igénybe például Gábor, aki a hét bizonyos napjain bizonyos órákra jön, majd az élete tevékenységeit folytatja otthon, és van otthon tanításunk, aminek szintén két ága van. Az adaptációs otthontanítás. Adaptációs otthontanítást az a személy kap, aki egy bentlakó intenzív szolgáltatásban önállóvá vált, és akkor őt hazakíséri a kollega, és a helyi viszonyokra adaptálja azokat az ismereteket, amit az intézményes körülmények között tanult. És van a normál otthontanításunk, amikor idős otthonokban, idős emberek saját otthonában egy-egy nagyon egyszerű tevékenységet megtanít a kollega azért, hogy az életminősége javuljon a felnőtt korban látásért, vagy időskorban látásért személynek. Kik azok, akikkel mi foglalkozunk? Baleset, betegség következtében vagy látássérülté vált emberek ők. Itt az előttem szólóknál nagyon rezonáltam, a kortikális sérült, tehát az agyi sérültek egyre többen vannak a felnőttek között is. A különböző gyógyszeres kezelések, esetleg szenvedélybetegség következtében veszítik el látásukat az emberek, szklerózis multiplex, egyéb rejtélyes betegségek okozhatják a látássérülést. Vannak olyan stroke például. A stroke következtében ugye az embernek újra kell tanulnia beszélni. A meglévő látást, tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy azok, akik az agyi sérültek, ők igazából látnak, de nem tudják a látást, a látott képet értelmezni. Ezt kell megtanítanunk. Vagy csak az agy a látott képnek a felét értelmezi, a másik felét negligálja. Ezek mind-mind olyan területei az elemi rehabilitációnak, amelyek új módszertani fejlesztések, vagy a támbot és a pásztázó bot egy bottá, tehát a két funkció egy botban való elrejtése. Vagy egy kerekes székes látássérült, aki fehér bottal kell, hogy közlekedjen. Ő is az elemi rehabilitáció érintettje. Tehát sok ember van, sokféle problémával, majd hogy azt nem mondhatom, hogy ahányan annyiféle problémát, annyiféle módszert, annyiféle segítséget igényelnek, és ez nagyon fontos árszpolitikája a szolgáltatásnak, hogy a személy szükségletére és a személy igényének megfelelően egyénre szabott szakszerű szolgáltatást nyújtunk.
Jó, köszönöm. Gábor és Tivadarra is vonatkozik a kérdésem, hogy beszéljetek pár mondatban arról, hogy milyen elveszíteni a látást. Amikor ezt nagyon mélyen voltatok ebbe a tragédiába, akkor mi játszódott le bennetek, és mit képzeltetek a jövőről? Gábor?
Hát ez egy nehéz kérdés. Tehát úgy igazából, amikor ez történt velem, akkor egyrészt, hát nem azt mondom, hogy tudatosan készültem, de a szemorvosom figyelmeztetett, és előre szólt, hogy bizony ennek nem lesz jó vége. Én cukorbetegség miatt veszítettem el a látásom, tehát ezt előre már lehetett látni, hogy azért ott nagyon nincsen rendben valami a szemfeléken. Egész egyszerűen nem tudatosítottam magamban, vagy egyszerűen nem akartam elhinni. Tehát éltem tovább ugyanúgy az életem, dolgoztam, stb., ahogy az előtte is történt, és amikor ez megtörtént, akkor hát egyrészt az agyam egyik fele az így próbálta ezt a dolgot logikusan kezelni, másrészt azért voltak ilyen pánik reakciók, tehát azért volt olyan, hogy levert a víz és nem kaptam levegőt, mert folyamatosan azt az információt kapta az agyam, hogy nem láttok, és itt valami nagyon nincs rendben, és hát a testem megreagált erre, tehát azért nem volt ez annyira egyszerű, mai napig is előfordul az, hogy úgy érzem, hogy megfulladok, tehát így ki kell nyitni a blakot és a többi, vagy esetleg ki is kell mennem a kertbe, mert nem érzem jól magam. Hát a másik dolog pedig az, hogy itt azért a család az nagyon-nagyon sokat számít, tehát mégis a családom is úgy fogadta a dolgot, hogy minden segítséget megad, és próbálnak nagyon odafigyelni. Legelemébb apró dolgokra, tehát hogy ne gyalogoljak bele a felmosóvödörbe, vagy akármi, tehát így tényleg minden segítséget megkapok tőlük, ami nélkül azért lesz jó, de jóval nehezebb lenne. Illetve hát valahogy ezt még egyelőre úgy élem meg, hogy egy elég pörgős életből átcsöppentem egy ilyen 19. századi orosz regénybe. Ilyen három nővér szintű a dolog most egyelőre, tehát hogy elég sokat, hát gyakorlatilag semmit teszek, vagy hát nem semmit teszek, de nem azt a fajta aktív életet élem, mint annak előtte. Hát ezen próbálunk változtatni, és hát ezért is kerestem meg az intézetet, hogy hát ez minél gyorsabban megtörténjen, és próbáljam majd tehermentesíteni a családot, és attól, hogy itt engem kísérgetni kelljen meg így egyebekből is. Úgyhogy hát ez így első körben talán ennyi.
Jó, Tivadar, ugyanerről.
Hát nagyon nehéz volt. Végül is nem is tudom így majd visszaemlékezve, hogy mennyire, milyen problémák voltak.
Gyorsan következett barátásvesztésed?
Elég gyorsan. Tehát nekem nagyon gyorsan. Végül is Pécsen voltam a klinikán, és hát mondjuk azt, hogy este láttam, és hát reggel láttam, délben már nem. Akkor következő alkalommal volt egy műtét, akkor megint úgy nézett, hogy dolog, hogy látni fogok, azt megint nem fogok látni, megint nem láttam. Szóval nagyon nehéz volt. Ráadásul ott, abban a környezetben ezt úgy megélni, nem volt egy egyszerű feladat. De családom segített, igaz volt a szerencsém, és hát a legnagyobb szerencsém természetesen az volt, hogy ide sikerült eljutnom az intézetbe.
Milyen volt az, amikor megértetted, hogy nem látsz és nem is fogsz látni? Tehát az a mély pontról, ha tudtál valamit mondani?
Hát az igazság, hogy most már végül is mondjuk úgy, hogy a rosszra nem szívesen emlékezem, csak a jóra. És hát így kicsit már halványulnak az emlékek. Tehát nem akarok rá emlékezni, mert nagyon rossz volt. Nagyon rossz volt. Nem volt senki, akivel meg tudtam volna beszélni a problémáimat, tehát a családon kívül. Ők nagyon segítettek, mert feleségem és egy fiam van, amiben tudtak, segítettek. De azért hiányzott az, hogy valakivel beszélgessek, nem volt, akivel beszélgessek nagyon hosszú ideig, nem volt, akivel találkozzak. Barátok, ismerősök egy bizonyos idő után szépen úgy elkoptak. Most persze én is hibás vagyok, mert amikor hívtak, hogy menjek, nem mertem menni, mert a körülmények olyanok voltak, hogy ha leültem, vagy valamit kellett, vagy szerettem volna valamit, megmozdultam abban a pillanatban, mit kérsz, mi kellene, mivel segítsek. Most ez a segítség nem ez az igazi segítség. Tehát nem az a segítség, hogy nekem most odaadja a kezembe akár a pohár vizet, vagy az ételt, hanem az, hogy én önállóan tudjam azt elvégezni, azt elfogyasztani. És hát ezek voltak a problémák, meg az, hogy mentem elmenni másokhoz, szóval el is hívtak, mert féltem attól, hogy véletlen feldöntöm esetleg a poharat, vagy az ételt kikanalazom. Szóval ezek a problémák úgy mindig bennem voltak. És így, amikor ide kerültem, ezeket sikerült megtanulnom. És ezután már viszont úgy éreztem, hogy én is ugyanolyan értékű ember vagyok, mint voltam.
Jó, köszönöm. Az elején nem mutattam be Gábor mamáját, édesanyját, aki itt van közöttünk, és hát lenne egy olyan tiszteletteljes kérésem, hogyha tetszene rá vállalkozni, elmondani, hogy milyen egy anyának, amikor egy ilyen tragédiába kerül bele, hogy a fia elveszíti a látását, és ugye ez egy a jövő ugye egy kiismerhetetlen valami, gondolom önben is. Tehát ha ezt megtetszene velünk osztani, akkor ezt nagyon szépen megköszönném.
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És a mai napig nem tudom feldolgozni. Mindenben próbálok neki segíteni, de nekem nagyon nehéz. Lelkileg is.
Jó, akkor Márta, az lenne a kérdésem, hogy az előző beszélgetésben szó esett arról, hogy a szülőket is meg kell tanítani az új helyzetnek a feldolgozásában, illetve a segítés módjának. A Vercsben létezik-e az, hogy a látásvesztettnek az élettársa, párja, szülője bekerül oda valamiképpen, és hogy ő nekik is nyújtatok valami segítséget?
Igen, háromféle lehetősége van a hozzátartozónak.
Egyrészt van az úgynevezett nyílt nap módszer, ami annyit jelent, hogy részt vehet előreegyeztetett időpontban azokon a foglalkozásokon a hozzátartozó, ahol megláthatja, hogy mire és milyen módszerrel tanítjuk az érintetteket, illetve mire képes. Tehát van a közelmúltban például volt egy konkrét eset, valaki, egy fiatal lány, akit a szülei egyáltalán nem engedtek otthon semmit önállóan csinálni. Egy szép meghívót írt, és meghívta az édesanyját egy ebédre. És megfőzte, és megterített, és megvendégelte az édesanyját. És közösen elfogyasztották, és az édesanyja láthatta azt, hogy hogyan tudja önállóan elfogyasztani az ebédjét, az önmaga által elkészített ebédjét a lánya. Aztán ajánlunk hozzátartozói programot, egyrészt hozzátartozói csoport van, ahol elmondhatja mindenki a maga búját, baját, másrészt azok, akik már a szolgáltatásban részt vettek valaha, azoknak minden nyáron van lehetőségük úgynevezett családi hétvégére. Csak azokat hívjuk, akik látó családtagot is hoznak magukkal egy hosszú hétvégére, aktív programokat készítünk, amiben együtt gulyást főzünk, kirándulunk, beszélgetünk. Ha vállalja a hozzátartozó, akkor fölvehet olyan szimulációs szemüveget, hogy ő maga annyit láthasson, amennyit a hozzátartozója, és úgy pucolhatja a gulyáshoz a krumplit. Nagyon jópofa, vicces alkalmak ezek, társas játékok, egyebek, és hát én magam, mint látássérült, általában szoktam provokálni ilyenkor a látó hozzátartozókat, hogy legyen módjuk elmondani azt, hogy nekik is legalább annyira nehéz a látássérülttel való együttélés, mint fordítva, hiszen azért ez egy fokozott odafigyelést igényel, egy fokozott alkalmazkodást, ami nem teher, de nehézség.
Ha megkérdezhetem, te mennyit látsz?
Én most gyakorlatilag nem látok már. 7 évvel ezelőttig nagybetűt olvastam és önállóan közlekedtem, és akkor egy gyógyszeres terápia következtében hirtelen elveszítettem a látásomat. Az egy vicces helyzet volt. A 25 év gyakorlatát kipróbálhattam magamon. Mikor kezembe vettem a fehér botot és elkezdtem közlekedni, akkor mindig önmagam hangját hallottam, ahogyan bátorítottam a tanítványaimat, hogy nem gondolunk arra, hogy a szembe jövő mit gondol, nem is törődünk vele, csak megyünk. Hát 2 évbe telt, mire tényleg már nem gondoltam arra, hogy vajon aki szembe jön, az milyen pofát vág.
Na ez, hát nem azt mondom, hogy jó, hogy így alakult a sorsod, de mondjuk a beszélgetés szempontjából viszont igen. Mennyire igazolta vissza az elméletet a gyakorlat?
Hát ha arra gondolunk, hogy beváltak-e a technikák, akkor azt mondom, hogy igazolta. Egyetlen egy ponton vagyok most bizonytalanságban. 3 kamasz gyerek kell otthon. Ugye azt tanítjuk az embereinknek, hogy rendszerezés, rendtartás mindennek legyen fix helye az önálló életvitel szempontjából. Na most, ha reális vagyok, akkor ha én egy jó viszonyt szeretnék fönntartani a kamasz gyerekeimmel, akkor el kell viselnem az asztalon nyitva hagyott kólás üveget és az átrendezett fűszeres polcot és minden egyebet, mert ha folyton zsörtölődök, akkor abból egy rossz kapcsolat következik, ha meg nem zsörtölődök, akkor néha keserves megtalálni a kapufüvet. Ez számomra most egy kérdés, hogy a gyakorlatban mennyire kivitelezhető ez, amit mi itt tanítunk ebből a szempontból. Az összes többi úgy gondolom, hogy teljesen igazolódott. Teljesen igazolódott leginkább az, hogy az önbizalmamat növeli minden önállóan megtett lépés, és visszahat rám. Nekem nagyon jó a kapcsolatom a látó barátaimmal, elfogadnak, partnerként kezelnek, de hát idézőjelben ez sokba kerül nekem, tehát nem szolgáltatom ki magam velük, és én ugyanannyiszor hívom meg a barátainkat vasárnapi ebédre, ahányszor ők meghívnak minket.
Jó. Gábor, te említetted, hogy igazából a közlekedés tanulása véget jársz be, jól emlékszem?
Elsősorban igen. De mindamellett, hát kíváncsoljuk minden másra, csak ez az első lépés, amit meg kéne, hogy tegyek, hogy önállóan tudjak bejönni.
Hát én a saját tapasztalatom alapján azt mondom, hogy nekem az önálló közlekedés kivitelezése volt a legutolsó feladat, amit meg tudtam oldani. Hogyan tanítanak, hogyan kell, vagy hogyan kellene önállóan, biztonságosan közlekedni?
Hát én úgy gondolom, vagy úgy veszem észre, hogy itt azért egy igen, igen szigorú és logikusan felépített tanmenet van. Tehát nem véletlenszerűen, ami épp eszükbe jut, tehát az instruktorom az először is hát a botos technikákat vettük sorra itt épületen belül, illetve a lépcsőzés, liftkezelés, tájékozódás, és akkor utána mentünk ki, kezdve először a kertvárosi résszel, ahol kevésbé forgalmas utakat ismertünk meg, utána a forgalomelemzés, tehát gyakorlatilag egy teljesen logikus, bár az ember számára önállóan szinte hát megléphetetlen dolog. Tehát, hogyha nincs ez a fajta oktatás és útmutatás, ami ez az egész rendszerrel és technikával megismerted, akkor gyakorlatilag az ember tényleg, ahogy Tibor is mondta, beszorul. Egész egyszerűen nem mer kimenni, mert nem tanult ezeket a technikákat. Úgyhogy itt úgy gondolom, hogy egy viszonylag nagy biztonsággal meg lehet ezeket a dolgokat tanulni, illetve úgy gondolom, hogy a bot mögébe bújva azért egészen jól. Én mint kezdő is el lehet indulni, bár én még azért önállóan nem közlekedek. Elsősorban azért, mert a mama azért anya oroszlánként véd engem mindig, tehát így jön velem, tehát szegényként szerintem ott állna az ablakba és rágná az összes körmét, hogyha egyedül elindulnék, bár most már én szerintem azért eljön ez az idő is, tehát a környéken már azért el fogok menni önállóan egyedül is. De én, hát most ez furcsa ezt mondani, de igazából élvezem, mert tehát számomra ezek az első lépések afelé, hogy újra önálló életet éljek, tehát így a szabadságot látom az út végén, és hát remélem, hogy ez azért minél hamarabb eljön.
Bár a Hermina út nem olyan nagyon-nagyon forgalmas utca, de azért mégis azért elég sok jármű jár. Milyen érzés, még ha kísérővel is, kijönni ide, a zaj ugye kering a fejedben, előtted mondjuk a sötétség, bár ugye még egy fényt látsz, és akkor a semmibe kellene belelépni, ott van az a kis vacak bot a kezedbe, ami mondjuk van 2 cm széles, meg 130-alány centi hosszú. Mi kavarog ilyenkor a fejedbe, vagy meg kell állni egy kicsit, hogy higgadt legyél, és akkor koncentrálni tudjál valamire, mert ugye ezt az egész káoszt csak rendezni kell a fejedben.
Hát ez a koncentráció, ez talán a legnehezebb. Tehát az ember megszokta azt, hogy elindul sétálni, és közben azért úgy elgondolkodik, nincs is úgy igazán ott, érzékeli a környezetváltozásait, ha nem is tudatosan, de akkor nem esek át mondjuk egy ott hagyott vagy leparkolt motoron, vagy nem tudom én. Tehát amíg látó az ember, addig ezek a dolgok úgy működnek. Na most, ha az ember nem lát, akkor viszont egy hihetetlen nagy munka. Tehát, hogy összerakja azokat az információkat, amik úgy érik, és ebben is nagyon-nagyon sok segítséget kapok az instruktoromtól, hogy mindig átbeszéljük, tehát, hogy mi az, amiből lehet következtetni dolgokra, mi az, ami biztonságossá teszi esetleg, mi az, amire oda kell figyelni, tehát a párhuzamos forgalom. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen apró nüansznyi dolog van, ami a látó ember számára úgy igazából elsikkad, mert nem fontos, mert hát ott az ember szeme és látja a dolgokat. Még a nem látó ember számára viszont létfontosságú információ. Tehát a zajok, a megváltozott széljárás, a napfény iránya, tehát az, hogy merről melegíti az arcon. Ez ilyen apró, picike kis dolgok, amiket hát mind tanítanak, illetve felhívják a figyelmet rá.
Az utcai közlekedés során az agyi fáradtságra tekintettel az első vagy a második kereszt utca jelenti azt, hogy na, megállunk egy 5 perc pihenőre?
Hát kereszt utcától függ. Tehát itt most tanultam a közlekedést, és a Hungária körút azért az egy elég félelmetes intézmény. Hát egyrészt ugye a szélessége, illetve a forgalma miatt is, ráadásul villamos sem is van, tehát nem egyszerű a helyzet, hát akar kelni az ember. Ott azért el kell tölteni jó pár percet, amíg esetlegesen egy új lámpás kereszteződés feltérképez az ember, hogy honnan, hova és mikor megy forgalom. Lehet ezeket tanulom most.
Jó. Tivadar, mivel te már túl vagy a rehabilitáción, téged arról kérdeznek, hogy amikor hazamentél a rehabilitációról, kicsit más emberként mentél haza, és ez a változás, ez a családon belül hogyan jött le? Tehát hogyan sikerült egy új emberként megjelenni, aki már sokkal önállóbb, mint amikor elment a rehabilitációra?
Hát család örült neki, főleg akkor, amikor már észrevette, hogy a buszmegállóból haza tudok menni. Persze azt az útvonalat is megtanultam. Tehát nem úgy van ez az egész, hogy most gondolok egyet, aztán elindulok valamerre, hanem azokat a bizonyos útvonalakat, amelyeken közlekedni szeretnék, azt előtte fel kell térképezni, meg kell tanulnom, és többszöri útbejárás, mondjuk az, hogy bejárás, után már megpróbálok önállóan is rajta egyedül, tehát részt venni. Előfordul, hogy valaki kísér, vagy figyel, hogy valóban azon az útvonalon tényleg el tudok-e menni. És amikor hát közlik velem bárki, legyen az akár otthon a családtag, vagy itt, amikor bent voltam, akkor az oktatom, akkor már nekem is egy önbizalmat adott, hogy igenis, hát akkor elmerek menni, és tudok azon az útvonalon közlekedni. Persze még mindig vannak olyan körülmények, amelyek gondot okoznak. Lehet ez egy eső, télen a hó, tehát azok a viszonyok, az útviszonyok, tehát ezek az időjárás viszontagságok, ezek sajnos bejátszanak. Akármennyire tanultuk is meg az útvonalat, tehát ezek mindig befolyásolják, mindig zavarják az embert. Mert esőben is a botnak is más a hangja, hóba meg hát nem tud úgy menni a bot, ahogyan kellene, mert mindig havat talál az ember, és akkor nem találja, hogy hol az útszéle, hol a járda, vagy egyáltalán hol a fal. Tehát nagyon nehéz, főleg olyankor, amikor korán megy az ember, akkor még nincs is ellapátolva, vagy végigmentek csak a járdán, akkor nem lehet közlekedni, vagy legalábbis én nem tudok közlekedni. Olyankor mindig valakinek a segítségével megyek ki, mondjuk a buszmegállóba, és akkor onnét már viszont el tudok menni.
Az idők folyamán a feleséged és gyereked, ugye úgy tudom, hogy ez alkotja a családot, ők megtanultak okosan segíteni neked? És ez járt-e konfliktussal?
Hát, részben megtanulták, de még mindig vannak konfliktusok. Olyan dolgokból, hogy szóval nehezen tudják megérteni azt, hogy én valamit megszoktam, hogy valamit leteszek valahol vannak, ott kellene lenni, de nem ott van, ugye, és ebből tényleg nagyon sok konfliktus van. Vagy azért, mert én leverem azt a tárgyat, amit éppen ők odahelyeztek, és nem annak kellene ott lenni, én szerintem, mert én más tettem oda, és hát ebből azért vannak néha. De most már mondhatom azt, hogy egyre kevesebb ilyen konfliktus származik ebből. Mondjuk azt, hogy már észre se veszik azt, hogy én nem látok, tehát nem vesznek róla tudomást, és így a jó. Végre elértem azt, hogy nem foglalkoznak azzal. Tehát teljesen úgy veszik, mintha én látnék, és nincs vele gond.
Jó, Mártától azt kérdezném, hogy van-e olyan praktika, vagy vannak-e olyan lehetőségek, amik nem állnak rendelkezésetekre a Vercsen, de viszont nagyon jó, hasznos lenne és szeretnétek?
Hát folyamatos az innováció, nyilván ami az anyagi források tekintetében elérhető, az mindig szűkös, arról nem beszélve, hogy kopnak is az eszközeink. A Vercsnek van egy olyan szolgáltatása, ami eszközkölcsönzés, tehát mindazok, akik velünk jogviszonyban állnak, ők kölcsönözhetik azokat az eszközeinket, amiből legalább egy vagy kettő vagy annál több van, hogy kipróbálják, hogy igazából ezeket a nagyon drága eszközöket érdemesebb szerezniük, illetve ezek közül mit érdemes beszerezniük. Ezek az eszközök, ezek kopnak, és ezeknek a pótlása mindig nagyon, nagyon nehéz. Az anyagiak hiányában, főleg az optikai eszközökre gondolok, hiszen azok, akik nálunk megfordulnak, azoknak legalább 80%-a használ optikai eszközt, és szüksége volna rá, szüksége volna ezekre a kölcsönzött eszközökre. Tehát ez nehézséget jelent, és nehézséget jelent az, hogy vannak olyan nagyon drága berendezések, amik hát színvonalasabbá tehetnék az oktatást. Gondolok mondjuk arra, hogy egy hangszigetelt terem, amelyben szimulálhatnánk közlekedési zajokkal szituációkat, hiszen ugye, ahogyan itt az urak is elmondták, a hangárnyék, a tömegárnyék felhasználása, a különböző hangok, a visszaverődött hangok segítségével tájékozódnak a látássérültek, és nyilván biztonságos lenne, ha ezt nem élesben kellene kipróbálni. Illetve hát vannak olyan drága eszközök, amik nehezen elérhetők. Nekem legnagyobb szomorúságom az, hogy nagyon sokszor olyan eszközök használatát tanítanánk meg itt a Vercsen, amiből van egy-egy, amiről tudom, hogy soha nem lesz pénze megvásárolni annak, aki használni fogja.
Jó, akkor most konkrétan ő...
Egész konkrétan mondok például valamit. Most egy legújabb szolgáltatásunk a csecsemőgondozás speciális technikájának a megtanítása. Látássérült szülőknek, nagyszülőknek, illetve ezeknek a technikáknak a megtanítása egészségügyi dolgozóknak, hogy ne csak az állami gondozást lássák perspektívaként a látássérült szülők számára, de mondjuk van egy légzésfigyelő, ami manapság már minden édesanyja számára, vagy a legtöbb édesanyja szeretné, de hát ez egy ilyen 50-60 ezer forint. Ez konkrétan ilyen eszköz, ami nagyon nehezen elérhető a látássérültek számára.
Ez a korai csecsemő halálnak a...
Így van.
Igen. Jó, van ugye fehérbolt, beszélőszámítógép, amit ugye általában ismernek,
vannak hogy beíró,
mik vannak még?
Beszélőszámítógép, beszélő lázmérők, aztán hőmérsékletmérő, konyhai mérleg, személyi mérleg, vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, ezek mind-mind-mind beszélő eszközök. Hát, ami nincsen, azok a GPS-ek, amik egy nagyon-nagyon-nagyon drága rendszer, abból nekünk nincsen. De igazából én úgy gondolom, hogy legtöbb látássérültnek még akár egy szoftver megvásárlása is probléma, hiszen pályázhatnak azok, akik beszélő szoftverekre pályázhatnak emberek, de mindenki nem jut hozzá, és nyilván azok élveznek előnyt, akik dolgoznak. A munkavállalásnak viszont előfeltétele, hogy legyen az embernek szoftver.
Neked mi a véleményed arról, hogy van sok segédeszköz, amik között jó néhány olyan, amit hát akár nélkülözni is lehetne, csak ahhoz mondjuk egy kicsit nagyobb energia befektetésre lenne szükség a látássérült részére. Tehát, mint egy az előző beszélgetésünkben a Pető Intézet kapcsán szóba került, hogy jó, ha van segédeszköz, de igazából minél többet meg kell tanulnia a rászoruló embernek, és csak amit nem képes segédeszköz nélkül megoldani, azt vegye igénybe. Ezzel kapcsolatban neked mi a véleményed?
Mi itt a Vercsen egy csomó adaptált eszközt használunk, tehát olyan eszközt, amely forgalomban van, amely olcsó, amely nem speciális, és ahhoz speciális technikát dolgozunk ki, és azt alkalmazunk. Most egészen egyszerűt mondok. Otthon az én háztartásomban nincs digitális beszélő konyhai mérleg. Két serpenyős nagyanyám konyha mérlege van súlyokkal, illetve egészen pontosan ki tudom mérni kanállal a sütemény hozzávalóit. Gyerekeim tréningben tartanak, úgyhogy elég sokat sütök ahhoz, hogy ez gyakorlott legyen. Tehát én azt gondolom, hogy nem nélkülözhetetlen. Nem nélkülözhetetlen egy beszélő colstok, aztán igazából jó technikákkal meg lehet tanítani a szín szerint való válogatását, a szennyes ruhának, illetve a tapintható jelzésekkel való ellátását. A beszélő színfelismerőt sem érzem nélkülözhetetlennek.
És akkor az alternatív megoldásokat, azokat nyilván elmondjátok?
Hát begyakoroljuk. Uh-huh. Begyakoroljuk, az alternatív, ismertetjük az alternatív megoldásokat, begyakoroljuk, és otthon mindenki azt használja, amit szeretne. Úgy gondolom, hogy ami nélkülözhetetlen, az mondjuk egy vércukorszint mérő, egy beszélő, lázmérő, és én nagyon hasznosnak tartom, bár nekem még otthon nincs egy beszélő személyi mérleg. Nagyon sokat túlsúlyos látássérült. Nagyon fontos lenne azt kontrollálni, hogy mennyi a test súly, és az tényleg bonyolult, hogyha az embernek örökké meg kell kérnie valakit, hogy leolvasson a mérleget. Egyébként mi megtanítjuk az hivatalos papíroknak a beszkenelését, digitális anyagként való tárolását, rendszerezését, és a dossziéban való olyan módon regisztrálását, jelölését és tárolását, hogyha valaki elmegy egy kontrollvizsgálatra, akkor nem a szomszédasszonytól kell megkérdezni, hogy melyik az utolsó EKG lelet, hanem a dosszéban elhelyezett és feliratozott EKG leletet ki tudja venni a látássérült is a dosszéban.
Jó, köszönöm. Gábor, ugye mondtad, hogy most tanulsz közlekedni. Ha úgy érzed majd, hogy megy, és önállóan elindulsz, mi lesz az az első három hely, ahova szívesen elmennél? Illetve mit gondolsz, hogy a három helyre megérkezvén mik lesznek azok az újabb nehézségek, amiknek majd aztán ismét neki kell gyűrközni, hogy szépen lassan, de biztosan haladjál a bajból való kilábalás rögös útján?
Hát én szerintem az első hely az mindenképp a munkahelyem lesz. Tehát gyakorlatilag ott éltem az életem reggeltől estig, és nagyon hiányzik a kollégáim is, bár ezért tartjuk a kapcsolatot, mert bejárok, csak hát nem egyedül. Úgyhogy az mindenképpen. Balatonon van egy tenek, telkünk. Ott is hát nagyon jó lenne, hogyha tudnék aktívan részt venni abban, hogy a kertet rendezgetni, és a többi, és a többi. Tehát az egy második célkitűzés, bár ez egy kicsit odébb van, mint a munkahelyem. És nem tudom, a harmadik hely mi lenne. Bármi. Tehát így igazából ezt így nehéz lenne.
Jó, mit gondolsz, mit lesznek a következő kihívások? Tehát ugye sorrendben én legalábbis úgy gondolom, hogy tényleg a Fehérbotta való önálló közlekedés megtanulása a legnehezebb. Mi az az egy-két következő probléma, amit a legnehezebbnek ítélsz meg, és hát akkor érdemes lenne annak neki gyűrközni?
Azt talán már mondtam, hogy most kezdtem el az informatikát, tehát a számomra ez egy teljesen fehér folt. Tehát én látóként sem szerettem a számítógépet, kicsit kockafejnek tartom. Valószínű, hogy én vagyok egy őskövület, tehát én soha nem vonzottam a számítógép iránt, illetve nem is érdekelt. Na most hát itt sem élet fel bennem a rettenetes nagy érdeklődés, viszont hasznosságát tekintve pedig mindenképpen be kell, hogy vegyem a tanrendbe, tehát kénytelen leszek megtanulni. Nagyon-nagyon sok rétű alkalmazása van, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog az ember hétköznapjaiban és a munkájában is. Azon kívül pedig hát a hétköznapi életvitelhez szükséges dolgok, tehát a konyha, a főzés, ami még nehéz lehet lévén, hogy az egy veszélyes üzem, tehát ott azért az ember, ha nem figyel oda, akkor igen csúnya sérüléseket összeszedhet. Úgyhogy talán még ez.
Látóként főztél?
Hát főzőcskéztem, igen. Tehát így azért hobbi szinten, hétvégeken, igen.
Jó. Tivadar, neked mik azok a nehézségek, amiket még nem sikerült úgy megoldanod, ahogy szeretnéd?
Hát nem is tudok most egyelőre olyant mondani, ami nagyon nehéz lenne. Végül is én azt hiszem, hogy majdnem mindent meg tudok oldani. Végül is otthon a háztartásban tudok segíteni, kint a kertben például fel tudom ásni a kertet. Tehát már megpróbáltam, meg is csináltam. Úgyhogy ebben már tapasztalatom van, nézd, hogy az is megy. Inkább nekem azok a problémák, hogyha valami új helyre kell mennem, vagy egy új terület, vagy egy új valami olyan helyre kell mennem, ahol én nem jártam. Tehát az egy nagy kihívás. Azt egyedül, teljesen önállóan még nem tudom megoldani. Bár már vannak olyan elképzeléseim, sőt sikereim is vannak, hogy térkép után közlekedtem. Tehát diktafonra felmondtuk az útvonalat, és akkor a diktafon után próbáltam menni az úton. Kisebb-nagyobb sikerrel odaértem, tehát végül is ezt is sikernek, hogy vehetem el.
Ezt annak idején én is alkalmaztam, amikor mondjuk, hogy a keleti Berlinben ugye végigmenne egy nagy szabad téren, ahol nincs igazából igazodási pont, és hát én is biztos lépésszámokat mondtam fel, és akkor körülbelül irányokat, hogy merre kell fordulni, hogy mégis azért valamennyire képben legyek. Most te hogy érzed, hogy így nem látóként mennyire tudsz magad számára elfogadható életet élni, vagy mennyire tudod relatíve teljes értékűen élni a mindennapjaidat?
Végül is vannak problémák, tehát vannak azért akadályok, amiket majd még meg kell oldani, de pontosan nem olyan veszélyes akadályok, amik zavarnának. Mert mindig, amikor olyan helyzetbe kerülök, akkor mindig van, aki segítsen. Tehát ezért mondom azt, hogy nem igazán találok olyan problémát, amit nem tudok megoldani. De hozzáteszem, hogy nem önállóan teljesen, hanem valamilyen valakinek a segítsége, vagy valamilyen segítséggel. Hozzá kell tenni még azt is, hogy tulajdonképpen nekem a tájékozódásom az nagyon, mondhatnánk azt is, hogy nagyon jó. Látókoromban is nagyon jól tudtam tájékozódni. És ez a szerencse, hogy most azokat a dolgokat tehát tudom hasznosítani. Nagyapám az erdész volt, és amikor kimentünk az erdőbe, ott nem voltak utak. Tehát végül is haza kellett menni, ha kimentünk délután, ránk esteledett, akkor végül is hajnal vagy éjszaka hazataláltunk. Tehát megvoltak a megfelelő, ott is különböző támpontok, hogy miket kellett figyelni. Most itt is, amikor én kimegyek az utcára, akkor tulajdonképpen mindig abból indulok ki, hogy honnan indultam, meg merre megyek. Tehát milyen irányba kell menni. Mindig azt figyelem, hogy tudjam azt, hogy honnét indultam és hova fogok menni, tehát mi van ott a környéken. És hogyha azt be tudom magamnak tájolni, valamilyen valakinek a segítségével, akkor már onnét már eltájékozódom.
Mennyire vagy elégedett az életeddel, tehát mennyire tudsz relatíve teljes értékű életet élni? Tehát elfogadható-e magad számára ez az állapot?
Hát nem igazán mondanám azt, hogy teljesen elégedett vagy. Nem vagyok elégedett. Mert még sok mindent meg kellene tanulnom. Tehát még nem tartok ott, vagy nem érzem magamat ott, hogy most teljesen önállóan mindent el tudnak végezni. Ugyanúgy a számítástechnika területén is vannak még dolgok, amiket még meg kell tanulnom, akkor nagyon sok mindent tudok már, de még mindig vannak nehézségek. Például én, ha orvoshoz megyek, és az ott kapott leletet, azt beszkenellem, és elrakom, tehát egy mappába. És bármikor, azt elrakom egy pendrive-ra, és hogyha éppen olyan van, akkor bármikor pendrive-ra, bárhonnét, tehát elő tudom venni. De ugyanúgy el tudom rakni a dossziéba, mert mindig ugye az a legfelső. És a dossziékat itt, ahogy megtanultam, úgy készítettem el, feliratozom őket brejbe, és akkor tudom, hogy melyik dosszév, ami van. Mm-hmm. És így egyszerű, tehát ha véletlen vinnem kell a leletet, akkor onnét csak kiemellem, mint olyan Márta is említette. Mm-hmm. Ezeket a technikákat itt megtanultam, és az életben ezt végzem is. És mert erre szüksége van, egy nem látónak. Hát ha összeszétobálnák mindent, akkor nem találnák. Én mindig valakinek a segítségre volna szükségem, hogy megnézze, hogy melyik mi.
Mártától kérdezem, egy évben hány embert tudtok rehabilitálni, és egy személyes sikeredet is, ha megosztanád velünk?
Hát olyan 150 személy az körülbelül, akivel évente szerződést kötünk. A szerződés számunk az 200 fölötti, de ugyanez a munkacsoport még szolgáltat az intézet egyéb lakói számára is. Tehát az össztevékenységünk nem csak ez, még további 150 embernek szolgáltatunk, de akik jönnek és mennek, ők körülbelül 150-en vannak évente. személyes siker. Többet is tudnék mondani, aki a legutolsók közül való, egy vidéki hölgy, varrónő volt, teljesen elveszítette a látását egy rövid idő alatt, valami titokzatos betegség kapcsán, kicsi gyermekeivel és férjével élt falun, és nagyon, nagyon jó pofa volt a kettőnk története. Én tanítottam őt személyesen, és amikor hát megtudta ezt, hogy én fogom a mindennapos tevékenységeket tanítani, akkor nagyon csalódottam, mondtam, hogy én azt hittem, valami rendes látó fog engem tanítani. És utána sokat nevetgéltünk is ezen a mondatán, és hát gyakorlatilag mindent megtanult, ami megtanulható, a házilag készített szilvás gombóztól kezdve a varráson és mindenféle háztartási tevékenységen keresztül ma otthon él vidéken, a szomszéd, a néhány 10 kilométerre lévő szomszédos nagyvárosba utazik és dolgozik, számítógépet használ, teljesen önállóan közlekedik, családi házban önállóan ellátja a háztartást, neveli a gyermekét, gondozza a kertjét, és boldog családban él.
Akkor ennek fényében mondhatom, hogy te kimondottan szereted a munkádat, mert van sikerélményed.
Akkor is szeretem, amikor nincs sikerélményem, ez az életem nagy része.
Jó. Gábor, nem tudom, te mennyire voltál sportos ember, de mondjuk mit szólnál ahhoz a vízióhoz, hogy mondjuk 3 év múlva te Esztergomból elindulsz gyalog, átmész a Pilisen, a hegyeken, völgyeken, és mondjuk megérkezel Csillaghegyre, és a végén neked azt mondják, hogy na, Gábor barátom, te gyalogoltál 42 kilométert, és megmásztál 1500 szintet. Az ilyen dolgok azok elképzelhetőek, vagy elképzelhetetlenek számodra?
Hát nem gondolnám, hogy én ezt meg tudnám tenni. Nem voltam egy természetjáró ember, tehát én a természetet szeretem, de például a hegyeket nem ismerem, tehát én elég hamar valószínű, hogy a gödör tenekéről kiabálnék, hogy húzzon ki valaki.
De nem egyedül kellene menned.
Maga a gyaloglás az még talán helyén volna, bár hát volt egy olyan műtétem, ami azért érintette a lábamat elég rendesen, tehát nem tudom, hogy sikerülne ez a 40 kilométer, de minden esetre simán megpróbálnám, és biztosan élvezném, és jól esne.
Tehát itt részben, hogy a kérdés akár konkrétan is érthető, meg átfitesen, és tehát, hogy az egy nagyon elképzelhetetlen dolgok azokkal, tehát hogy vagy most? Tehát hallasz valamit, hogy valaki ezt csinálja, valaki amaszt, és hát benned azzal, hogy hát hogy a fenébe lehet ezt nem látva megcsinálni. Tehát az ilyen kihívások fognak-e majd érdekelni, vagy...
Biztos, hogy motivál, igen. Tehát mióta ez történt velem, én azóta azért úgymond életmódot váltottam, tehát most, hogy jóval több időm van azért magamra, próbálok elég sokat foglalkozni az egészségemmel, tehát ebbe beletartozik jogától kezdve a kondizás napi szinten, tehát így azért próbálom behozni ezt, amit az elmúlt 25 évben elmegoltam. És hát igen, tehát mindenképpen azért ezek a kihívások azért motiváló dolgok. Igen.
Jó, Tivadar, van-e valami, amit azt mondod, hogy, tehát, hogy jó a nem látás? Találtál-e valami olyasmit, amire azt mondod, hogy bizonyos helyzetekben jobb nem látni, mint látni?
Hát, biztos, hogy vannak olyan helyzetek. De konkrétan nem tudnák ilyet mondani. Nem jó, hogy nem látunk. Nem jó. Jobb lenne látni. Bízok benne még, hogy esetleg előfordulhat, hogy egyszer még sikerül. Még a tudomány fejlődhet, és még lehet olyan szerencsénk, vagy szerencsénk, hogy esetleg látni.
Ha bemenni a gyerekszobába, akkor az ember örül, hogy nem lát.
Hát igen.
Igen, a feleségem mondta akkor, amikor szemműtét előtt voltam, hogy úristen, mi lesz, ha sikerülni fog a műtétel, elválsz. Ha egyszer végre meglátom őt újra, hát mondom, azért annak kicsi az esélye, hogy elváljuk.
Jó. Most mindegyik kötöktől azt kérném, hogy valami olyasmiről beszéljen életével, az élethelyzetével kapcsolatban, ami fontos, tanulságos, amit szívesen megosztana olyanokkal, akik ebbe a helyzetbe kerülnek, vagy azoknak a családtagjaival. Tehát ami valami miatt nagyon fontos és nagyon előremutató, tanulságos a többiek számára. Kezdjük Mártával, jó?
Hát én a kisherceg közhelyét mondanám, hogy jó, csak a szívével láthat az ember. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fordulópont az ember életében, amikor újra gondolja az egész életét. És újra gondolhatja az önmagával, a világgal és a környezetével való kapcsolatát. És azt gondolom, hogy az igazi nagy győzelem, amikor az ember legyőzi a félelmét, és megpróbál helytállni abban a helyzetben, amiben van. Az én férjem azt szokta nekem mondani nagy nehézségekben, amikor én bosszankodom, hogy drágám, a látóknak pont annyi bajuk van, mint a vakoknak, csak nincs mire fogniuk.
Jó, akkor most kivételesen Tivadar jön, tehát visszafelé kezdjük a kört.
Nem igazán tudok olyan, legalábbis most nem jut eszembe olyan helyzet, ami... Hát Márta elmondta előttem majdnem csak ugyanazt, amit én szintén gondoltam. És valóban az van, hogy túl kell lépni ezeken a helyzeteken, vagy ezen a helyzeten. Végül is bele kell törődni talán, hogy ilyen állapotban vagyunk, és előre kell nézni. Mert vannak még célok az életben, amiket el kell érni. Sok mindent szeretnék még én is elérni, úgyhogy hát éppen ezért még küzdök és megpróbálok. Megpróbálom folytatni ezt az utat.
Jó, Gábor?
Én nekem egy... Hát, hogy is mondjam, nem meglepő, de egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egész élménynek az az, hogy az emberi kapcsolatok hogy működnek. Tehát, hogy igazán nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam, illetve odafigyelést kaptam olyan emberektől is, akitől nem is számítottam volna. Illetve hát a családunk belül pedig fokozottan előjöttek ezek a dolgok, hogy mégis mennyire fontosak vagyunk egymásnak. Tehát ez így megerősített, úgy gondolom, minket.
Jó, és hát legutoljára megint Gábor mamájához szeretnék fordulni. El kell mennie egyszer Gábornak önállóan a fehér botjával, és az idő alatt valószínűleg mi fog önben lejátszódni?
Hát, nagy félelem. Ugyanhogyan boldogul egyedül, hogy talán segítenek ki valakit, és hogy hazaére biztonsággal, megtalálja az otthonát. Hát ez nagy félelem.
Hazaére, mamád, nyugi. Annyit szeretnék elmondani, hogy a körzeti orvosi rendelő körülbelül 300 méterre van tőlünk, egy csendes kis forgalom nélküli környéken, és hát a 300 métert nem sikerült egyedül megtennem, tehát így hárman jöttek, és fogtak, és vittek, és nagyon aranyosak voltak, nagyon kedvesek. Volt, aki meglátott a felső szintről, a házuk felső szintjéről, és úgy, ahogy volt kapusban rohant utána, hogy úristen, most akkor mi van, hogy egyedül megyek. Megszokták, hogy vagy mama, vagy feleség, vagy gyerek, valaki visz. És képes volt utána szaladni, és így próbálta megnyugtatni, hogy így semmi baj, tehát így megyek egyenes, semmi gond nincs. És hát teljesen oda voltam, hogy hát most akkor hogy van ez, hogy egyedül. Úgyhogy azért segítséget mindig kap az ember, és nekem az a tapasztalatom, hogy igenis odafigyelnek az emberek, tehát nem volt még rossz élményem.
Hát én, vagy 30 évvel ezelőtt egy vak kollega mondta egy vak kisgyermek édesanyjának, félteni szabad, engedni muszáj.
Igen, köszönöm.
Igen, tehát egy biztos, önállóság nélkül nincs élet.
Kérdezünk most vissza egyszer, hogy akasszuk, ahogyért mesélj te arról, hogy amikor először önállóan úgy gondolt, hogy te most otthonul elmész valahova, hova mentél, és akkor az hogy élted meg?
Jó, rendben van. Az első otthonról önállóan elközlekedésnek a motivációja egy hölgy volt, és én ezt vallom, hogy ez a legerősebb, ami létezhet egy férfi nő számára, ugye a másik nemmel való találkozás lehetősége. Ez még akkor volt, jóval azelőtt, mielőtt lett volna a vakvezető kutyám. És hát bizony, hát kívülről látva magam azért hát nem voltam megelégedve, de azért hajtott a cél, és hát bementem a szövetségbe. Ott akkor még volt konditerem, hát akkor ott találkoztunk. Vagy elnézést, mert rosszul is emlékszem, nem, csak el kellett menni az aluljáróba, a villamoshoz, mert a hölgy villamossal jött, és akkor feljött hozzám, és akkor ott beszélgettünk, lediktáltattam a brejbetűknek a pontszámát, meg egyéb ilyen dolog, és akkor tőlem mentünk aztán ketten be a szövetségbe, a konditerembe. Tehát igazából ez volt az első motiváció. Igen, csak leizzadtam, mire hazatértem, és hát mivel azért nem feleltem meg magamnak olyan nagyon, ezért aztán a későbbiekben ezt félre is tettem, tehát igazából a látásvesztés feldolgozásának az utolsó folyamata volt ennek az önálló közlekedésnek a megteremtése, amikor kutyára gondoltam, és lett egy vakvezető kutyám, ugye 10 évig voltunk együtt, majd miután ő az Örök Vadászmezőkre távozott, utána már önállóan közlekedtem Bottal, tehát az ő vele való 10 év, amiben nagyon sok minden benne volt, nem csak utcai közlekedés, hanem jártuk az országot, túráztunk, tehát ez mind benne volt, és ez ennek a mozgásnak, szabad mozgásnak a felszabadító ereje, aztán valószínűleg a tudatomban vagy a tudatalattimban elérte azt, hogy miután az ő lába elkezdett gyengülni, és akkor már aluljáróban nem mentünk, de nem bírta a lépcsőzést, akkor fogtam a fehér botot, és akkor úgy voltam vele, hogy innentől már ez az én feladatom lesz, őtőle sok mindent megkaptam, többek között azt is, hogy aztán bátran elmentem, és egy idő után már igazából vicc nélkül azt kell mondanom, hogy szórakoztatott az, hogy egyedül közlekedtem, mert hát igazából sikerélményhez jutottam, sikerült legyőzni azt az utolsó gátat is, ami jelentősen korlátozott az állapotomban, és most már azért jó néhányszor előfordult, hogy kimegyek a lakásból, indulnék le a lépcsőn, és eszembe jutott, hogy a fehér botot ott hagytam. De most ez az, amikor már az ember azt mondhatja, hogy sikerült neki feldolgozni a látásvesztést. Természetesen teljes mértékben soha senkinek nem fog sikerülni, de amikor már a fejében nincs ott, hogy hiányzik az egykori kép, mert mással van tele, tevékeny, el tudja önmagát sokszínűen foglalni, akkor már ez egy nagyon jó állapotnak mondható. A saját tapasztalatom viszont az, hogy aki nem képes magát elfoglalni, annak a tudatában viszont állandóan jelen van, hogy azért nem tudja magát elfoglalni, mert nem lát. Ez nem igaz, ez egy tévkép, hiszen nagyon sok látó ember van, aki bár lát, de szintén nem tud tevékeny életet élni, tehát nem tudja magát elfoglalni, és azért vannak olyan nem látó emberek, akik el tudják magukat foglalni. Tehát én azt mondom, hogy tevékenynek kell lenni, és sokszínű elfoglaltságot kell kitalálni. Ez vonatkozik mind a fizikai, mind a szellemi területen is, és az embernek azért van az agya, hogy használja. Kitaláljon lehetőségeket, kitaláljon módokat, kitaláljon ötleteket, és elszántan, konokul, következetesen a kitűzött cél elérése érdekében mindent meg kell tenni. Nyilván olyan nincs, hogy 100-ból 100-szor sikerülni fog, de ha 100-ból 80-szor sikerül és 20-szor nem, de a 20 alkalommal is az ember mindent megtett érte, akkor sinem vagyunk, és azt hiszem onnan el tudjuk fogadni azt az állapotot, amit egyébként lehetetlennek gondoltunk egykor, hogy nem látunk, meg tudunk vele békélni, és tudunk úgy élni, hogy a körülöttünk lévő embereknek fel sem tűnik az, hogy mi már nem látunk.
Ezzel teljesen egyetértek, és kiegészíteném egy gondolattal, hogy sokszor azt hiszik, vagy azt hiszük, hogy ugye boldogtalan a látássérült ember, de akkor megfordítom. Statisztikák szerint 60 ezer látássérült van Magyarországon, 10 millióan élünk, akkor van 9,5 millió boldog ember, de akkor ezt miért nem látjuk? Mindenki másnak boldognak kell lenni, ha csak a vakok a boldogtalanok.
Igen, tehát pontosan így van, illetve hát a látássérült emberek nagy résznek a tudatát is nagyon gatyába kellene rázni, mert bennük ugye az van, hogy hát igen, de mi segítségre szorulunk. Na most azt mondom, hogy létezik a Földön olyan ember, aki nem szorul mások segítségre, mondjuk egy ilyen túl egyszerű példa, hát lemegynek az emberek a boltba és vesznek kenyeret, ugye senkinek nem jut eszébe. Pontosabban nem úgy élnek az emberek, hogy mindenkinek van egy kis földje, mindenki vesz gabonát, learatja, megőröli, megcsinálja a kenyeret. Tehát mindenkinek szüksége van segítségre, nyilván nekünk adott esetben azért van szükségünk rá, mert nem látunk. Másnak meg azért van rá szüksége, mert mondjuk nem tudja, hol kell bekapcsolni a számítógépet, de azt közülünk nagyon sokan meg tudjuk mutatni, hogy hol kell bekapcsolni. Tehát mindig az egyenlő partneri viszonyra kell törekedni, se többnek, de se kevesebbnek ne tartsuk magunkat sohasem. Adott esetben mi is tudunk segíteni, az élettapasztalatunk által, a látásvesztés feldolgozásából merített élettapasztalatok által nagyon sok olyan felismeréshez hozzájutunk, amit mondjuk a látó embereknek a zöme nem tud megtapasztalni, mert nem került abba az élethelyzetbe. Ugyanúgy nem szeretem, amikor fogyatékosoznak minket. Most Tamás, ez a te bűnöd, hogy még 5 percig itt fogunk ülni, mert kihúztad belőlem. Tehát nem szeretem, hogy fogyatékosoznak minket, mert milyen alapon különböztetnek meg minket és még néhány ugye ide ebbe a csoportban sorolt embereket. Hiszen nincs a Földön tökéletes ember, mindenkinek megvan a fogyatéka. Most azért kiemelni egy pár embert, mert látásszerű vagy mozgásszerű problémája van, tehát ne általánosítsunk, mondják azt, hogy vak vagy nem látó, de nem kell minket egy csoportba berakni, hogy fogyatékosok. Én, amikor láttam, de sokkal szűkebb szerényebb módon tudtam élni az életemet, a mai életemhez képest különösebb jelentősége annak nem volt. Hát akkor most én azóta lettem mondjuk fogyatékos, hogy minden területen sokkal több mindenre vagyok képes. Tehát ugye ez is egyfajta klisé, ami benne van az emberek fejében. Sajnos közülünk is nagyon sokak képben ezt belekeverik, belevarják oda, és ez, ezeknek az embereknek az önállósulását, a talpraesettségét, a kiállását, ez nagyon gátolja, mert ez a gát, ez bennünk van, tehát ezektől meg kell szabadulni, és akkor ennek a hiányát viszont ki tudjuk tölteni tartalommal. Tehát nem akarok nagyon belemenni ebbe a dolgokba, de nagyon sok mindent át kell értékelnünk, amit nekünk mondanak, hogy így van, úgy van, meg amúgy van. Semmit nem kell elfogadnunk, mindent, mindenki a saját élettapasztalata, gondolata, mentalitása alapján értékelje át. Mindenkinek legyenek meg az adott kérdésekre a saját válaszai, mert nincs olyan, hogy 100 ember ugyanazt a választ adja mindegyik kérdésre. Nem, igen, merjük felvállalni magunkat, gondolatainkat, és akkor úgy tudunk kiegyensúlyozott emberekké válni, és így leszünk majd érdekesek a többi ember számára is, és akkor már nem a vakot, nem a szerencsétlent látják bennünk, hanem egy olyan embert, aki azt mondják, hogy hát ez meg ezt is megcsinálta, és így tudunk úgymond rehabilitálódni, hogy akkor már valamilyen szakszó is legyen a végében. Ha még szeretnétek valamit hozzáfűzni, bármit, akkor tegyétek meg, én már többet nem fogok kérdezni. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát mindenkinek sikeres további boldogulást az életben.
Köszönjük a lehetőséget!